Kedves hallgatóim! Luther Márton az egyház és a világ nyilvánossága elé való kilépésének közvetlen oka nem a toronyi érményben érlelődő, még bizonytalan teológiai belátások sora, hanem a nevezetes búcsú cédula ügy a búcsúkkal kapcsolatos visszaírések elleni állásfoglalás volt. Ez ügyben megfogalmazott nevezetes 95 pontja szinte kizárólag azt a méltatlan helyzetet támadta, arról kívánt vitát, amely kora megújulásra szoruló egyházának lelkipásztori gyakorlatát uralta. A közvetlen ott és akkor a német vallási életet uraló okot erre az adta, hogy X. Leó pápa 1515-ben Németország számára kiadott bullájában pénzben megváltható búcsút hirdetett a római Szent Péter bazilika építési költségeinek fedezésére. Az ügy lebonyolítására Albrecht von Hohenzollern, Brandenburg grófja, Mainz és Magdeburg érseke, Halberstadt püspöke, bíboros és német prímás kapott meghatalmazást, aki saját anyagi helyzete megszilárdítását nem utolsó sorban a főpapi székei elnyeréséért Rómának fizetett illeték fedezetét remélte az ügylettől. A búcsúkból, az azokat igazoló cédulák árusításából származó bevétel fele a pápai kincstárat illette, a másik felén az érsek, az értékesítést végző stáb osztozott, a pénzügyi lebonyolítás pedig nem csekély nyereség reményében, a hitelező Fugger bankház kezében összfontosult. A búcsúk árusítása, amely a dolog természetéből következően, bár egyszerre nagy népszerűségnek, kelendőségnek örvendett, de sokakat meg is botránkoztatott, súlyos anyagi visszaélésekre és az egyház tanításának eltorzított leegyszerűsítésére is alkalmat adott, valóságos lelkipásztori kampány keretében történt, amelyet a hasonló ügyekben már tapasztalt dominikánus barát Johannes Tetzel irányított. Valójában ez keltette fel Luther figyelmét, aki arra az elhatározásra jutott, hogy vitát kezdeményez a búcsukról, és azokról a hamis állításokról, amelyek a cédulák árusítását kísérték. Ebben a szellemben fogalmazta meg és adta közre egy a Wittenbergi Egyetemen tartandó akadémiai vita téziseiként figyelmeztető szándékú nézetei 95 pontját, az üggyel kapcsolatos aggályait pedig levélben eljuttatta Albrecht érseknek, a brandenburgi püspöknek és feltehetően szerzetesi előjáróinak is. Az 1517. október 31-én keltezett tízisek azonban heteken belül egész Németországban ismerté váltak, és rövid idő alatt az egyházzal szembeni elégedetlenségi hullámot gerjesztve a reformáció kezdetét jelentették. Az egész ügy hátterében túl az egyházzal szembeni általános elégedetlenségen a búcsú fogalmának teológiai tisztázatlansága állt. Eredetileg a búcsú nem bűnbocsánat volt, hiszen az egyedül Istenre tartozik, hanem a bűnökért kirót egyházi kánoni büntetések megfelelő jóvátétel fejében való elengedése. Ebben az értelemben a keresztes háborúk idejétől vált meghirdetése gyakorlattá, idővel a pápák kizárólagos jogává. Elvi indoklást 1342-ben nyert, amikor 6. Kelemen pápa kiadta Unigenitus Dei Filius kezdetű bulláját. E dokumentum szerint a búcsút szerző jóvátétel alapja Krisztus és a szentek érdemeinek kincsestára, amelyből az egyház és Péter utóda a mindenkori pápa közvetítése révén jut mindazoknak, akik őszintén megbánják vétkeiket. Népies értelmezésben ugyanakkor kezdettől ott kísértett az is, hogy a búcsú magukat a bűnöket törré elteszi semmissé, hatása pedig nem pusztán az evilági büntetésekre, hanem a túlvilágiakra, a tisztító tűzben levezeklendő bocsánatos bűnökre is kiterjed. Gondot okozott az is, hogy mi kezdetben a búcsú a bűnök megvallásához, megbánásához, vezekléshez, jóvátételhez volt kötve, egy idő után elterjedt az a nézet, különösen a germán jogi hagyomány talaján álló világban, hogy a bűnök, legalábbis a bocsánatos bűnök, fizetséggel is eltörölhetők, megválthatók. A 15. század végére az a nézet vált uralkodóvá, hogy megfelelő taksa lefizetése, az azt igazoló búcsú cédula meghatározott ideig tartó purgatóriumi szenvedés megváltására szolgál. Ráadásul a jámbarvásárló nem csak a maga, hanem már elhalt hozzátartozója számára is vásárolhatott búcsút, saját még el sem követett vétkei eltörlése érdekében pedig elővásárlással is gondoskodhatott mielőbbi üdvözüléséről. Az egyszerű emberek között igen népszerű volt ez az eljárás, hiszen mentesített a gyónás kínos kötelessége alól, megadta annak bizonyosságát, hogy ki előre gondoskodhat a maga és övéi lelki üdvéről, mivel pedig a búcsú céduláknak szabott ára a vétkeknek megszabott tarifája volt, a korrektnek tűnő üzlet amolyan biztosítás gyanánt a lelkiismeret megnyugtatására is szolgált. Ugyanakkor a búcsúk árusításának kezdettől voltak ellenzői, kritikusai is. Hittudósok a búcsú teológiai fogalmának tisztázatlansága miatt szemlélték kétkedéssel a kialakuló gyakorlatot, a lelkészkedő papság egy része pedig az embereknek a megszokott vallási élettől való elfordulását tulajdonította a búcsú prédikátorok munkálkodásának. Ráadásul az olyan hitszónokok, mint Tetzel, szinte már vásári kikiáltók stílusában a blaszfémia határáig elmenve árulták portékájukat, és sokan vélték úgy, hogy valójában a saját zsebükre is dolgoznak. A németek javarésze nem lelkesedett azért sem, hogy a befolyó összegek, vagy azok egy része a pápai kincstárba vándorol, az pedig, hogy mindez a római Szentpéter bazilika építésének ügyét szolgálja, nem nagyon érdekelte őket. A német fejedelmek azt is sérelmesnek találták, hogy ezen a módon a nemes fém távozik országukból. A saját tartományában az árusítást egyenesen betiltó Bölcs Frigyes pedig még attól is tartott, hogy a búcsú cédulák vásárlása eltéríti a messzeföldről érkező zarándokokat attól, hogy az ő erekje gyűjteményének, zarándok helyeinek meglátogatásával igyekezzenek bőséges lelki érdemeket szerezni maguknak. Maga Luther csak hallomásból tudott a visszaélésekről, Tetzellel személyesen soha nem találkozott. Ugyanakkor mély meggyőződésévé vált, hogy ami történik, az ellentétes az evangéliumi szellemmel. Úgy vélte a pápa, de még csak a magasabb egyházi előjárók sem tudnak arról, hogy mi is történik az ő nevükben. Ezért tíziseit figyelmeztetésnek, jelzésnek szánta. Közben persze vívódott a maga teológiai kétségeivel is, hiszen úgy érezte, a búcsúk megvásárlása Krisztus engesztelést hozó áldozatának kigúnyolása, Isten bűnbocsájtó irgalmának elorzása, a hitnek a jámbor cselekedetek apró pénzére való átváltása, a hit és a kegyelem értékének alászállítása. Mindebből azonban magában a 95 pontban még alig fogalmazódott meg valami. Luther kimondta ugyan, hogy az egyháznak és a pápának csak az evilági büntetések elengedésére van joga, Róma püspöke csak az általa kirót büntetéseket engedheti el. Az oldás és kötés, a kulcsok, ekkor még Luther által nem vitatott hatalma, csak közvetítő és közben járó hatalom. Maga a bűnök eltörlése azonban isteni jog. Ugyanakkor nem vont a kétségbe magának a purgatóriumnak és az ott letöltendő időleges szenvedésnek a tényét, tudott arról, hogy a jó cselekedetek érdemszerzők hitt a gyónás szentségi természetében, és abban, hogy általa az egyház Isten bocsánatát közvetíti. Az egész szövegen végigvonult az a meggyőződése, hogy mindaz, ami ellen felemelte a szavát a pápa szándékán és tudtán kívül történik, és bízott abban, hogy figyelmeztetése meghallgatásra talál Rómánál. A visszaéléseket a Szent Atya orvosolni fogja, hiszen, idézem, arra kell tanítani a keresztényeket, hogyha a pápa tudna, a búcsú hirdetők zsarolásairól azt akarná, hogy inkább égjen porig Szent Péter bazilikája, mint azt, hogy juhoknak bőréből, húsából és csontjából épüljön fel. A tézisekből nem olvasható ki a pápai hatalom és tekintély elleni nyílt támadás, bár annak volt némi kritikai éle, amikor úgy fogalmazott, a pápa elég gazdag ahhoz, hogy a maga erejéből is képes legyen felépíteni a Szent Péter bazilikát. Amit a leginkább kifogásolt, az az, hogy a búcsú cédula valódi bűnbánat helyett van, az isteni kegyelemre való ráhagyatkozást üzleti és alkudozásra és méricskérésre cseréli, eltér az evangélium szellemétől. Mit is szeretett volna Luther elérni 95 pontjával? A búcsú körüli anomáliák Róma és az egyházi előjárók általi megszüntetését, a meddős skolasztikus okoskodásról és a hittel idegen kánonjogi csűrés csavarásról való lemondást. Azt a teológiai alapot kínálta, hogy üdvösségünk érdekében, idézem, buzdítsuk a keresztényeket, hogy fejüket Krisztust bűnhődésen, halálon és poklonát is követni igyekezzenek, és abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson át, mint sem a béke biztonságán át juthatnak be a mennybe. Az első pillantásra korántsem rebellisnek tűnő 95 pont Luther várakozásával ellentétben szinte azonnal hatalmas visszhangot keltett. Az ügyben leginkább érintett mainzi érsek, Albrecht bíboros, aki a téziseket egy alázatos hangú levél mellékleteként kapta meg Luthertől, tanácsadóira hallgatva, és emlékezve arra, hogy ebben az ügyben már a római kúriától is kapott rosszalló észrevételeket, azonnal tovább küldte azt Rómába, maga pedig várakozó álláspontra helyezkedett. Nem így a német közvélemény. Az eredetileg latin nyelven megfogalmazott, hiszen nem a nagyközönségnek szánt téziseket, heteken belül németre fordították, kinyomtatták, a példányok pedig szinte elárasztották Németországot. Pillanatok alatt elszabadultak a Róma ellenes indulatok, az egyházzal szembeni elégedetlenség fejedelmi, városi, polgári, papi, szerzetesi, népi közegben egyaránt meglévő bíráló, romboló, reformokat követelő érzései és szándékai. Ezek után hiába rendelt el Albrecht érsek beszéd és írás tilalmat a számára, Luther egyre szélesedő mozgalom érén találta magát. Ami meg az ellenvéleményeket illeti, elsőként a német dominikánusok, az ágostonosok régi ellenfelei reagáltak. Ők egyből eretnekséget kiáltottak és ellentéziseket fogalmaztak, a személyesen is érintett Tetzel mágiát emlegetett, majd úgy döntöttek 1518 elején, hogy hivatalos feljelentést tesznek Rómában a Wittenbergi szerzetes ellen. Ott kezdetben Albrecht érsek értesítésének és a tézisek szövegének vétele után nem tulajdonítottak nagy jelentőséget az ügynek. Maga 10. Leó pápa politikai ügyekkel, a Medici család hatalmának biztosításával és művészei pártolásával volt elfoglalva, és nem vette komolyan a németországi híreket, sőt, egy anekdóta szerint csak ennyit mondott. Jófejű ember az a Márton testvér, az egész ügy pedig csupán szerzetesi perlekedés. Wittenbergben a professzorok kezdetben az egy Karlstadt kivételével elhúzódtak Luthertől. Rendi előjárói óvatosságra intették, ám számos támogatója is akadt birodalom szerte, akik álláspontja védelmére és alaposabb kifejtésére bíztatták. Ennek hatására kommentárokat készített téziseihez, amelyeket elküldött egyházi feletteseinek, de nyilvánosságra is hozott, rövidesen pedig közreadott német nyelven egy beszédet a búcsúkról és a kegyelemről, amelyben már általában a búcsúk létjogosultsága ellen foglalt állást, és kétségeit fejezte ki a pápák korlátlan egyház kormányzati hatalmának kérdésében is. Ez az írás, amelynek kinyomtatását a közvetlen egyházi felettes, a jámbor és óvatlan Schulze brandenburgi püspök olvasatlanul engedélyezte, olaj volt a tűzre, hiszen sok ezer példányban vagy 20 kiadásban került az olvasók kezébe. Luther itt már azon a véleményen volt, hogy a búcsúknak semmi haszna és szentírási alapja nincsen, többet használ az embernek, ha a Biblia tanulmányozása mellett pénzét a szegények elesettek gyámorítására szánja. Közben a dominikánusok ellentézései is közkézen forogtak nyomtatásban. Ezt viszont a wittenbergi diákok professzoruk és egyetemük elleni támadásnak ítélték, és zajos tiltakozás közepette Luther ellenkezése és rosszallása dacára az iratot mágiára vetették. Időközben új szereplő lépett a színre, a kiváló teológus és hitszónok dominikánus szerzetes Johannes Eck személyében. A Lutherrel közel egyidős Eck, eredeti neve szerint Johannes Meyer, az Eck nevet szülőhelye után kapta, az Ingolstadti Egyetem professzora volt, a következő években Luther leghatározottabb bírálója és vitapartnere. Igazi skolasztikus elme volt, a klasszikus teológiai hagyomány kiváló ismerője. Gyakorlatvitázó, maga is éles hangú kritikusa a korabeli egyházban tapasztalható erkölcsi és fegyelmi visszaéléseknek, az uzsorának és a mértéket nem ismerő kamatszedésnek. Bölcseleti nézetei tekintetében a Via Moderna, a nominalista iskola neveltje volt, ami már önmagában is szembeállította a filozófiáról lenézéssel tekintő Lutherrel. Márton testvérrel ellentétben a hagyománynak és a pápai tekintélynek tántoríthatatlan híve, a kánonjog kiváló ismerője volt, töretlen Róma hűségét pedig azt sem tudta megrendíteni, hogy sorozatos figyelmeztetései és reformjavaslatai a kúriánál nem találtak meghallgatásra. Eck kezdettől meg volt győződve a 95 tézis és a hozzáfűzött magyarázat alapján arról, hogy Luther eretnek álláspontot képvisel. Ebben a szellemben adta közre első támadását ellene Nyársacskák címet viselő írásában, amelyet eredetileg belső használatra püspöke számára készített. Ez az írás azonban, amelyre Luther rövidesen Csillagocskák című pamfletjében válaszolt, Márton testvér wittenbergi hívei jóvoltából nyilvánosságra került. Eck bírálatának középpontjában nem a búcsú cédulákkal kapcsolatos visszaélések elleni támadás elutasítása, de nem is a búcsúk témájának dogmatikai megvitatása állt. Érvelése szerint Luther a pápai tekintély ellen intézett támadást, a hit és a kegyelem szerepének hangsúlyozásával pedig az egyház közvetítő szerepét, a szentségek hatékonyságát vonta kétségbe. Ebből Eck arra a következtetésre jutott, hogy a 95 pontban az a cseh eretnekség fogalmazódik meg, amelyet 100 évvel korábban az eretnekként mágiára küldött Husz János képviselt. Ez a bírálat csak megerősítette Luthert abban, hogy jó ügyet képvisel, és arra bírta, hogy most már minden lehetséges módon ki is álljon egyre radikálisabbá váló nézetei mellett. Ebben az erősítette meg, hogy híre jött Róma már kiközösítését, egy ellene indítandó eljárás lehetőségét fontolgatja, a neves dominikánus teológus Prieries kardinális pedig megbízást kapott írásai alapos tanulmányozására és megcáfolására, amelyről egy rövid írást már meg is jelentetett. De ösztönzően hatott rá az is, hogy a Heidelbergben tartott ágostonos konventen, amelyen részt kellett vennie, már valódi követői tábor szerveződött körülötte, ottani nyilvános szereplése pedig hírnevét, ismertségét nagyban tovább növelte. Ezek után 1518 őszén Luther idézést kapott Augsburgba, hogy ott a birodalmi gyűlésen Kajetán bíboros pápai követ jelenlétében adjon számot nézeteiről. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb az Augsburgban történtekkel, Luther és Kajetán találkozásával folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.